Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal az Országos Idegennyelvű Könyvtárnak a kiállításaira látogatunk el, és fotó kiállításról fogunk először beszélni. Beszélgető partnereink pedig a fényképészek, Nyirasi Beáta, építészmérnök, és Mészáros Péter, villamosmérnök. Elég távol áll ez a két pálya a fényképezéstől, mégis nem csak fényképek készültek ezen az úton, hanem olyan fényképek, amikből kiállítást lehetett rendezni. Sőt, nem is az első kiállítás. Hogyan jöttek létre ezek a kiállítások, és mit lehet látni most az Országos Idegennyelvű Könyvtárban?
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár bizonyos időszakonként országokhoz, illetve városokhoz kapcsolódó könyvnapokat rendez. Az egyik, amikor spanyol könyvnapok voltak, tehát spanyol könyvek és különböző spanyol prospektusok kerültek eladásra és megmutatásra, akkor ehhez kapcsolódóan spanyolországi képeket is meg lehetett mutatni. Én Barcelona mellett döntöttem, ott többször voltam, és elég bő anyag volt Barcelonáról, ez volt az első kiállítás, ahol 64 barcelonai fotó lett kiállítva, elég sikeresen sokan eljöttek, érdekes Barcelona, érdekes város. A második, ami egy svájci könyvnapokhoz kapcsolódott, a svájci képek voltak, hát természetes gletszerek, havak és jegek. Most eljött az idő, hogy izlandi könyveket mutattak be az idegennyelvű könyvtárban, és ehhez kapcsolódóan izlandi fotókat is tárlat keretében bemutathattunk. Itt 36 fotót állítottunk össze Nyilasi Beával, egyik felét ő, a másik felét én. A kiválasztása csak annyit, hogy nem könnyű, mert egyrészt, mint fotó is kell valamit mondjon, másrészt Izlandhoz kell kapcsolódjon. Tehát az első szempont az Izland, és nem az, hogy miféle fotótrükkök vannak ott bemutatva, tehát az izlandi tájat, pár várost, glecsereket, vízeséseket próbáltuk megmutatni, nem könnyű dolog, pár képben egy akár kicsi, de mégiscsak egy különös országot megmutatni.
Milyen ez az ország? Általában a vulkánokról szoktunk hallani, vikingekről lehet hallani. Itt a képeken a kiválogatás szempontjainál mennyire volt lényeges, hogy minél többféle oldaláról mutassuk be Izlandot, vagy mennyire inkább egy témára koncentráltatok a kiállításnak a képeinek a válogatásakor?
Mivel ketten különböző időpontban jártunk Izlandon, én télen, Péter pedig nyáron, így igyekeztünk az évszakok váltakozását is bemutatni, meg a különböző fényeknek a váltakozását, amellett, hogy bár nem jártuk be az egész országot, de hogy minél többféle helyszínt, várost, fényt, természeti jelenséget mutassunk be.
Külön-külön vagy együtt válogattátok az anyagot, és az elrendezéskor hogyan sikerült megállapodni a sorrendben, az elrendezésben, tehát a kiállítás helyszínén a kiállításban?
A képeknek a kiválasztását közösen készítettük. Az elrendezést, mivel a képeket én kereteztem, ezt én döntöttem el. Nagyjából az volt a szempontom, hogy mivel egy keretben két kép van, hogy a két kép passzoljon, ne üsse egymást. Szín, maga a felvételen levő tárgy, vagy objektum, vagy tájkép, vagy szóval, hogy...
Szóval nem az, hogy azonos téma, mondjuk különböző nézetből, vagy különböző időpontban, hanem...
Nem, csak az esztétikai szempont volt, mivel hogy nem lehetett volna különben sem a képek között egy olyan akár időrendi, akár logikai sorrendet felállítani, így maradt az, hogy esztétikai szempontból megfeleljen.
Hogyan alakult ki ez a páros?
régi ismeretség Beva és én közöttem. Több külföldi úton voltunk együtt, például Egyiptomban is, Madridban, Németországban is többször, és Beva is kezdett fotókat készíteni. Ez magától adódott, hogy én is voltam Izlandon, én nyáron, a Beva inkább télen, hogy a kettőből talán mégis egy Izlandra jellemzőbb anyagot lehet összeállítani, ám bár meg kell jegyezni, hogy a nyári képekben is lehet olyan glecser és jeges fotókat találni, ami a téli képekre jellemző, de Izland már csak ilyen ország, vagy olyan igazi, nagyon meleg nyárot soha nincsen.
És milyen Izland nyáron?
Izland maga is egy nagyon érdekes ország. Ismert dolog, hogy Izlandra az első telepesek azok a 870 és 930 között mentek, tehát ebben a 60 évben, amiben éppen mi honfoglalásunk is beleesik. És hát nagyon változatos történelme során végül is a dánokhoz tartozott, és 1944. június 17-én lett független Izland köztársaság. Tehát történelmileg is egy nagyon érdekes ország, nyelvileg is érdekes, északi germán nyelvcsaládhoz tartozó, nagyon furcsa, norvéghoz hasonló nyelvet beszélnek.
Majd
Izlandon
a zenében lehet hallani a beszélgetés után, hogy hogyan is hangzik ez az izlandi nyelv. Tehát az izlandiakról volt szó, meg a nyelvükről.
Ez így van. Az ország Magyarországról oda menő emberek szemével is rendkívül érdekes, amit a mi hektikus országunkhoz képest ki lehet emelni, az a nyugalom, ami az emberekből sugárzik, a szemükből sugárzik, és az országukból sugárzik. Mivel Izlandon talán még 300 ezer ember sem él, ennek is nagy része Reykjavikban, persze ebből következik, hogy az ember elmegy a fővárostól, akkor olyan kietlen tájakat talál, ahol egy lélek se közel, se távol nincsen. És a tájból is nagyon-nagyon mély nyugalom árad. Hát ennyit lehet Izlandról elmondani, hát ismert dolog a sok vízesés, a glecserek, a tűzhányók, mert nagyon vékony a földkéreg Izlandon, és az is ismert dolog, hogy az európai és az amerikai kontinens egymástól évente 2 centit távolodik, és Izland pont ezen a törésvonalon fekszik. Ebből következik az erős vulkáni tevékenység, a gejzirek, a meleg hőforrások, amik hát a környezet szennyeződés mentes fűtést, üvegházfűtést, lakásfűtést, geotermikus energiaszolgáltatást teszik nekik lehetővé.
És a vulkánkitöréseket hogyan élik meg az izlandiak?
Hát ők sem örülnek, annyit lehet erre mondani, hogy az első vikingek, amikor kis nyavajás csónakokkal kikötöttek a szigeten, egy vulkánkitörés volt, és ezt az ördög művének tartva rémülten menekültek el, tehát a mostaniak sem örülnek. De viszont ez mindennapos dolog, tehát semmilyen pánik nincsen, és fel vannak készülve mindenre.
Akkor most a téli Izlandról milyen élmények, tapasztalatok gyűltek az utazás során?
Hát elsősorban, hogy annyira hideg van, amire nem számítottam. A télre igen, de erre az erős szélre, párás levegőre, az állandóan szitáló esőre, erre azért nem. Télen nehéz volt fényképezni, mert télen még nappal is csak ilyen derengő világosság van. A legtöbb fotó kora hajnalban készült, amikor a nap felkelte, és még tiszta levegőnél szép fények voltak, lehetőséget adtak a fotózásra. A téli Izlandon az az érdekes, hogy annyira azért nincs tél meg hó, mint ahogyan mi itt elképzeljük, inkább olyan késő novemberi magyarországi időjárásnak felel meg. Én novemberben voltam ott is, télen azért, szóval januárban ott is van hó. Pillanatnyilag, amikor én ott voltam, ilyen hószitálás volt, és ilyen 1-2 cent is hó, a magasabb hegyek természetesen hóval borítottak.
Egyéni vagy turista út volt?
Én egy olyan fotós túrára mentem el, ahol északi fényt szerettünk volna fotózni. mivel még sosem láttam északi fényt, nagyon kíváncsi voltam erre.
Akkor ezért volt a téli utazás.
Ezért mentem télen.
Mert épp azon törtem a fejem, hogy miért akar valaki télen menni egy északi országba, ami nyilvánvalóan hidegebb, meg zordabb, mint itthon.
Hát ez az északi fény volt az indok, amit sajnos nem sikerült lefényképeznem, pedig nagyon szerettem volna, de legalább láttam. Azért nem sikerült lefényképeznem, mert ezt nem tudtam amatőr fotós lévén, hogy ehhez speciális eszközökre lenne szükségem, és az én kis fényképezőgépem ezt nem tudja. Ezt úgy szokták fényképezni, mivel éjjel 11 és a hajnali 3 körül látható. Kiállnak a fényképezőgépekkel, állvánnyal, és akkor várják a fényt. Na most ez ilyen fújó szélben, meg ilyen mínuszokban nem túl kellemes az éjszaka közepén ott kínálni, ezért a gyakorlott fotósok azok bent ülnek a meleg autóba vagy buszba, és távirányítóval exponálnak. Na, én ilyet most láttam először, úgyhogy első éjszaka így néztem az északi fényt, ültem a buszba, aztán utána nem próbálkoztam többet, mert odafagytam volna. De az északi fénytől eltekintve csodálatos élmény volt.
Fotótrükkökről hallhatunk még, mert hogy a fényképekkel kapcsolatban is volt szó arról, hogy fotótrükkök is néha-néha szükségesek egy-egy természeti jelenségnek a megörökítéséhez.
Ez kétségtelen így van. Jó felszerelés és a megfelelő technikai segédeszközök, gondolok szűrőkre és objektívekre, jó állvány, az szükséges nem csak Izlandon, hanem mindenütt. Annyiban könnyebb a fotózás Izlandon, legalábbis nyáron, hogy nagyon-nagyon tiszta a levegő. Tehát semmilyen por és pára és semmi nincs, kristálytiszta, nagyon, nagyon távolra el lehet látni, élesek a kontúrok, akár Egyiptomban is, és hogyha az embernek szerencséje van, és nem esős és felhős időt fog ki éppen arra a kis rövid időre, ami gond van, akkor csodálatos képeket lehet készíteni. Jók az árnyékok, erős kontúrokkal is jók lesznek a képek.
Szó volt itt Egyiptomról is. Néhány szót akkor az egyiptomi fényképezésnél, ott mire kell figyelni, mert ott teljesen más természeti viszonyok vannak.
Ez igaz. Ugyanezt lehet Egyiptomra is mondani, hogy a Egyiptom nagy részén soha nem esik eső, különösen délen. Aszuán és hát a déli határ egész Namíbiáig nem esik soha eső. Ez azt jelenti, hogy hát egyrészt a régi freskók, papíruszok érintetlenül megmaradnak a száraz levegőben, és szintén nagyon távolra ellátni, nagyon éles kontúrok, erős, nagyon erős fény van, és meleg van. Most ott a meleg az csak a filmes fotók sokra érdekes, mert a nagyon-nagyon melegben a színek elromlanak, de hát a digitális géppel ilyen gond nincsen. De hát ugyanezt lehet mondani, hogy nagyon erős a fény, meleg van, erősek az árnyékok, nagy a kontraszt. Tehát az Egyiptomban készült képek, azok ilyen értelemben kirívnak a többi közül, mert olyan, mint meg lenne rajzolva egy háznak a határa, vagy egy szobor. Tehát jó, fotózni nagyon jó Egyiptomban.
Köszönöm szépen. Még akkor zárszóként úgy látom, hogy be akar valamit mondani.
Még az egyiptomi fotózásról annyit, hogy mivel magasan süt a nap, az árnyékok nagyon rövidek, úgyhogy ott aztán igazán igaz, hogy csak hajnalban és este érdemes fotózni.
Köszönöm akkor a beszélgetést. Most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár további kiállításaival.
Krümmisvávik lett a gyáó, kaldrímetrar loptű áó, verður matta meini, fyrren dagur fagurran, freðinne við dregur hann, undan stórum steini. Allt er frosið út í gór, ekkert fæst við ströndum mor, svengdur metti mína, ef að húsum heim ekkver, heima frakkur vannar mér, Seppur sorpa tína,
öllet fakinn í síður, lett í séð á hóttabön. Freyir fuglar geta, en þó leytir út mó, auða hvergi lítur tó. Hvað á hrafna veta, sálaður á síður lá, sauður feitur garði hjá. Fyrrum frá rá verði, krúk krúk nafnar komið hér, krúk krúk því oss búinn er. Krás á köldu sverði,
és hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlata című műsorunkat. Zupán Veronikával beszélgetek, aki az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárnak PR és kulturális menedzsere, és arról kérdezem, hogy az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban nagyon sok kiállítás szokott lenni, sőt párhuzamosan is több kiállítás van. Most hallottunk egy izlandi kiállítással, ezzel párhuzamosan található egy aktív könyvtárosoknak a munkáit bemutató kiállítás sorozatnak a része, és Lőncz Árpádnak, a műfordítónak a bemutatása. Hogyan alakulnak ezek a kiállítások, milyen alapon választanak?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, október 2-án fog nyílni Göncz Árpád műfordító című kiállításunk, de mielőtt belemennék a részletekbe, nagyon röviden bemutatnám a könyvtárat, mert nem tudom, hogy mennyire ismerik a kedves hallgatók. Könyvtárunk az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár belváros szívében található, a Molnár utcában. Nagyjából 400 ezer dokumentumunk van. Ebben megtalálható világnyelven kortárs és szépirodalmunk, eredeti nyelven, és emellett jelentős zeneműtári gyűjteményünk van. Ebben az évben megnyitottuk a külön kínai sarkunkat, emellett nálunk található Fajszi Károly gyűjteménye is, a Fajszi gyűjtemény, és mindezek mellett, amellett, hogy ugye az alapvető könyvtári szolgáltatások mellett, ingyenes, mindenki által látogatható rendezvényekkel és kiállításokkal várjuk a kedves olvasókat, és így évente nagyjából 15-20 kiállítást tudunk rendezni, mert két terünk van erre, ahol kiállíthatunk, és október 2-án, mint ahogy említettem, Göncz Árpád a műfordító című kiállításunk fog megnyílni. Ezt a kiállítást a Göncz Árpád Alapítvány ajánlotta fel nekünk, illetve velük kötösen szervezzük. Ennek az apropóját az adta, hogy 50 évvel ezelőtt jelent meg Göncz Árpád első műfordítása, Huxley Szombat délután című novellája. És innentől kezdve, miután ez a novella fordítás megjelent, innentől kezdve Göncz Árpád műfordítóként is tevékenykedett, és ezt fogja bemutatni a tárlat.
Megnyitó akkor október 2-án lesz, kinyitja meg, hogyan lesz a megnyitó?
A fordítóról Lator László, Borbás Mária, Székács Vera és Bart István fognak beszélni, és emellett a megnyitón közreműködik Bálint András és Darvas Ferenc is. Mi igazából ilyen befogadói vagyunk ennek a rendezvénynek, és főként mi a gyűjteményünkből adunk hozzá ehhez. Tehát, hogy azok a kiállított könyvek között a mi könyveink is megtalálhatóak lesznek.
Ez a fordításokat, vagy az eredeti művekre vonatkozik?
Ja, mind a kettőre.
Máskor is szokott lenni hasonló kiállítás, ahol a könyvek alapján rendeződik tulajdonképpen meg a kiállítás, mert az izlandi kiállítás ugye fénykép kiállítás volt, a másik rajz műveket, festményeket mutat be, ez pedig könyveket, tehát egy harmadik műfaj.
Igen. Hát a kiállítások szervezésénél általában több dologra is szoktunk figyelni. Alapvetően vannak kulturális intézmények, akikkel együttműködünk, és akkor ők esetleg évfordulókhoz kapcsolódóan hoznak hozzánk kiállításokat, és akkor természetesen mi is megpróbáljuk előszedni a gyűjteményünkből és bemutatni azokat a dokumentumokat, amik az adott kiállításhoz kapcsolhatóak. Illetve vannak olyanok, hogy a könyvtárunkban dolgozó nyelvi referensek, azok szintén figyelnek az egyes irodalmi évfordulókra, vagy esetleg jelentősebb eseményekre, és akkor az alapján a köré szervezünk egy kiállítást. Tehát mind a kettő előfordul nálunk, hogy a dokumentum miatt szervezünk kiállítást, illetve az is, hogy most itt az izlandi kiállításnál is próbáltuk bemutatni azokat a könyveket, amik Izlandhoz kapcsolódnak.
A kiállításnak soknak a megtervezése mennyire előre történik, mennyire véletlenszerűen, megkeresések alapján, vagy mennyire tudatosan állítja össze a könyvtár a kiállításoknak a tematikáját?
Hát jelenleg most már azt mondhatjuk, hogy nagyon közkedvelt kiállítóhely lettünk, mert hogy rengeteg megkeresés érkezik. Mint ahogy említettem, ugye több kulturális intézménnyel is együttműködünk, például az Írnagykövetséggel is, a Szerb Kulturális Intézettel, a Francia Intézettel. Ők általában egy-egy ilyen irodalmi rendezvény kapcsán hoznak hozzánk kiállításokat, így volt nálunk már Camus kiállítás is, Yeats kiállítás, és emellett vannak olyanok, amikor megkeresnek minket alkotók, és akkor ők szeretnék bemutatni nálunk az alkotásaikat, így például az izlandi kiállítás is így került hozzánk. Mészáros Péter szinte most már minden évben kiállít nálunk, és mivel a fotói azok különféle külföldi tájakon készültek, tehát már volt nálunk például Barcelonát bemutató kiállítása is, ezért úgy gondoljuk, hogy ez szervesen kapcsolódik a könyvtárhoz.
Intézmények és magánemberek egyaránt megkeresik a könyvtárat.
Igen, igen, igen. Igen, mert ez igazából úgy gondoljuk, hogy mind a kettő fontos. Tehát az is fontos, hogy a kulturális intézményekkel szorosan együtt tudjunk működni, tehát hogy azért, mert hogy nekik ugye van egy-egy helyük, de hogy ezáltal több ember megismerhesse a tevékenységüket, illetve az adott irodalmi eseménynek a jelentőségét, akkor itt tudjuk emelni talán, hogy mi is helyet adunk neki, de emellett viszont azt is fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget adjunk egy-egy kortárs alkotónak, hogy bemutatkozhasson.
A kiállításokhoz kapcsolódnak-e programok, előadások, bemutatások, például Izland esetében Izlandnak a bemutatása, Göncz Árpád esetében az ő műfordítói tevékenységének a bemutatása, ahol a látogatók, az olvasók vagy érdeklődők többet is, háttéranyagot is megismerhetnek.
Igen, erre általában a referenseink szoktak figyelni, hogy akkor plusz információkat kapjanak a látogatók, illetve, mint ahogy mondtam, ugye a kulturális intézmények, ők általában megszervezik ezt a bemutatót, hogy minél közelebb hozhassák az adott alkotót. Szerintem így ebből az évből talán a Hrabál emlékéhez kapcsolódó kiállításunkat és rendezvényünket tudnám kiemelni, ahol egy pályázatnak köszönhetően egy nagyon-nagyon színvonalas kiállítást megnyitót tudtunk megszervezni, ahol hallhattak Hrabáról szóló előadást is, illetve felolvasást a műveiből.
Kik szoktak általában a kiállításokra jönni, olvasók, vagy kifejezetten ezért ide érkező látogatók?
Igazából vegyes, tehát nekünk mondjuk mind a kettő fő célunk lenne, egyrészt is, hogy akik már olvasóink, azok minél aktívabban részt vegyenek a rendezvényeinken, illetve minél többször eljöjjenek, másrészt meg ugye, hogy minél szélesebb körben ismerté váljon a könyvtár.
Van-e valami visszajelzési lehetőség, hogy a látogatók milyennek értékelik a kiállítást, illetőleg ők adnak-e ötleteket, kvázi kívánságlista van-e?
Kiállításokra vonatkozóan még nincsen, mondjuk természetesen, amikor maga a rendezvény zajlik, akkor általában szoktunk a látogatókkal beszélgetni, tehát így több kiállítási megkeresés is érkezett már, hogy a rendezvényen beszélgetve felmerült egy-egy ötlet, de pont idén végeztünk egy ilyen felmérést, hogy akkor a látogatóink mennyire elégedettek a könyvtárunkkal, a rendezvényeinkkel és a kiállításainkkal, tehát azért visszajelzési lehetőség van. És a vendégkönyvbe is természetesen belejegyezhetik, hogy tetszett-e nekik az adott kiállítás.
Lent én is láttam vendégkönyvet, nagyon sok lelkes bejegyzés volt olvasható benne. Ez más alkalmakkor is így szokott lenni? Vagy van-e olyan kiállítás, ami kiugróan tetszett a látogatóknak?
Én úgy vettem észre, hogy a leginkább a Hrabál kiállítás tetszett, mert ez két helyszínen is látható volt, és ez egy nagyon mozgalmas kiállítás volt. A Fekete Ökör baráti körnek a kiállítása volt, és ez elég sok látogatót is vonzott. De szinte az összes kiállításunk, szerintelenség nélkül mondhatom, hogy szinte az összes kiállításunk tetszik a látogatóknak szerencsére.
A könyvtárnak a tevékenységébe hogyan illeszkedik a kiállítás rendezés? Honnan jött az ötlet, hogy kiállításokat rendezzen a könyvtár, és mióta csinálja ezt?
Már évek óta csináljuk igazából, és az évi 15-20 kiállítás során ugye általában megpróbáljuk minden évben úgy összeállítani a kiállításainkat, hogy az irodalmi évfordulókhoz kapcsolódjon.
Milyen tervek vannak a jövőre vonatkozólag, tehát most mondjuk még ebben az évben milyen kiállításokat terveznek?
Pont következő héten fog nyílni ki három kiállításunk is. Ez egyik ugye már említett Göncz Árpád a műfordító című kiállításunk. Emellett az Egyesületünk által szervezett népmese napján megnyílik.
Egyesület alatt mit értünk meg?
Könyvtártámasz Egyesületünk által szervezett népmese napján Damó István grafikus meseillusztrációit is kiállítjuk, és ezt megtekinthetik egész hónapban a látogatók, illetve a második kerületi görög önkormányzattal is már elég régóta szoros együttműködésben vagyunk, és ők is most szerveznek nálunk egy kiállítást, egy kortárs fiatal görög festőművésznőnek a kiállítását.
Milyen programokat szerveznek, illetőleg most a közeljövőben milyen programok azok, amik várhatóak, és amik esetleg a tárlatokhoz kapcsolódnak?
Mint ahogy említettem, ugye látható nálunk az alkotókönyvtáros sorozaton belül Korompai Dórának a kiállítása, Korompai Dóra festőművésznek a kiállítása. Ennek az ünnepélyes finisszázsa holnap lesz, szeptember 26-án, a Nyelvek Európai Napján. A Nyelvek Európai Napja nálunk most már immár 10 éve egyben a könyvtárunk nyílt napja is, amikor egész nap különböző szakmai, zenei, illetve jelnyelvi programokkal, zenei programokkal várjuk a kedves olvasókat. Úgyhogy erre holnap mindenkit sok szeretettel invitálunk az ingyenes programjainkra.
Mi várható? Milyen programra számítson a látogató?
Délelőtt 3:45-11-kor kezdődik a programsorozat, akkor egy szakmai programmal fogunk nyitni, Mi újság az európai közgyűjteményekben címmel. Ennek a területnek három jelentős képviselője fog előadni, dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, dr. Téglási Ágnes, az MTA könyvtár főigazgató helyettese, illetve dr. Varga Benedek, a Semmelweis Orvostudományi Múzeum és Könyvtár főigazgatója. Ezután az operák varázslatos világába fog bevezetni minket dr. Eisler Péter a zeneműtárunkban, majd 12:30-kor a Pilisi Trió Ének Együttes hagyományőrző műsorát hallgathatják meg a kedves látogatók, párhuzamosan pedig a Magyarországi Eszperantó Szövetség programja fog zajlani a nyelvstúdiónkban, Szárnyaljunk Együtt a Művészetek Világában címmel. És mint már említettem, ugye ezen a napon lesz az alkotókönyvtáros kiállításunknak a zárása, ez 2:00-kor fog kezdődni az átriumunkban.
Alkotókönyvtáros kiállítási sorozat milyen gyakran jelentkezik, és mennyi alkotókönyvtáros van képzőművészeti, művészeti téren alkotókönyvtáros?
Nagyon sok van. Pontos számot természetesen nem tudok mondani. Itt a könyvtárunkban ennek a sorozatnak a szervezője Engel Judit, a zeneműtárunknak a munkatársa. Mi nálunk általában ez a kiállítás a nyílt napunkhoz kapcsolódik, vagy ekkor szokott nyílni, vagy pedig itt zárul. De próbálunk így a nyílt napunkon belül is egy kicsit nagyobb figyelmet adni ezeknek az alkotóknak, hiszen hogy amellett, hogy a könyvtárosi munkában aktívan tevékenykednek, amellett jelentős művészeti tevékenységet is végeznek, és ez szerintünk megbecsülésre, illetve figyelemre méltó tevékenység.
Mennyire gyakran látogatják egyébként képzőművészek, művészek a könyvtárat, tehát az olvasók között milyen arányban szerepelnek? Olvasó művészek, az is egy érdekes téma lehetne.
Igen, mondjuk ilyen kimutatással nem rendelkezünk, hogy milyen arányban jelennek meg nálunk a művészek. Hát így a kiállítás megnyitóinkon láthatjuk, hogy azért ott azért elég jelentős számban látogatnak minket. És utána reményeink szerint olvasóinká is válnak.
Akik olvasóként jönnek, általában milyen nyelvű könyveket keresnek? Tehát melyik nyelv a legkedveltebb?
A világnyelveket lehet természetesen ebben a kontextusban is megemlíteni, mert főként ez a legkeresettebb, de mellett a kisebb nyelveket is, illetve a kevésbé ismert és használt nyelveket is keresik.
A kínai sorok azért jött létre, mert többen keresték a kínai irodalmat, vagy pedig ez a kínai irodalom bevezetése céljából?
A kínai irodalom bevezetése és népszerűsítése céljából. Ez a kínai sarkot egy megkeresés útján alakítottuk ki könyvtárunkban.
Ha valaki nyelvet akar tanulni, van-e a könyvtárban lehetőség arra, hogy mondjuk hangzóanyagokkal, vagy segédanyagokkal esetleg saját önálló nyelvtanulást lehetővé tegyen?
Természetesen van a nyelvstúdiónkban, akár itt a könyvtárban is lehet nyelvkönyvekhez kapcsolódó CD-ket, CD-romokat, DVD-ket hallgatni, illetve ezek kölcsönözhetőek is.
Mikor lehet látogatni a könyvtárat és a kiállításokat?
A kiállításokat a könyvtár nyitvatartási idejében lehet látogatni. A nyitvatartásunk az megtekinthető a könyvtárunk honlapján, a www.oik.hu címen. Általában 10-től 8-ig vagyunk nyitva, kivéve szerdán, mert akkor délben nyitunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Akkor most, kedves hallgatóink, ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp.
Fent, legfelül, ott, ahol a varjú ül. Fent, legfelül, ott, ahol a varjú ül.
A hetedik emeleten, azon is túl, igen. Fent, magasan, Pusnéninek kertje van. Benne három pályva fő, kivirít a háztető.
Fent, legfelül, ott, ahol a varjú ül. A hetedik jel. öszkefi, fenn a májban több öszkefi, fenn a májban több öszkefi, fenn a májban több öszkefi.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Az első kiállítási hír, amire szeretném fölhívni a figyelmüket, a debreceni Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban egy kiállítás, mégpedig Álmodó magyarok, történetek Debrecen irodalmából című kiállítás. Ez az állandó irodalmi kiállítása a Déri Múzeumnak, amelyik ma nyílt meg. A következő kiállítás Lechner Lajos tudásközpontjában nyílt, Árnyékban, Ébül ritkán bemutatott munkái címet viseli, nem véletlenül Ébül Miklósnak a kevésbé ismert alkotásairól készült fényképfelvételeket lehet megtekinteni. Szintén Budapesten, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Rót Miksa, Ték Endre, Jungfer Gyula. A magyar műipar álló csillagai a 19.-20. század fordulóján. Egy olyan kiállítás, amely három kiváló tehetséget mutat be, akik a magyar iparművészetnek az álló csillagaiként ismertek, és a kiállítás apropójául pedig azt szolgált, hogy 2014-ben van Rót Miksa halálának 70. évfordulója, Ték Endre halálának pedig 95. évfordulója. Tehát ennek a kapcsán egy nagyon érdekes, izgalmas kiállítást lehet megtekinteni, amelyik több múzeumnak az anyagából jött létre, például az Iparművészeti Múzeumból érkeztek műtárgyak, és a Forster Központ, valamint a Rót Miksa Emlékház és a Nádasdadányi Kastélynak a gyűjteményéből vannak kiállítva darabok. Ugyancsak Budapesten a Fészek Központi Könyvtárban megjött a levél, Rákosmenti emlékek az első háborúból, című kiállításra hívom fel a figyelmet, amely az első világháborúnak a helyi emlékeit mutatja be, dokumentumok, fényképek és személyes tárgyak segítségével. Az első világháborúval kapcsolatban Pozsonyban is nyílt egy izgalmas kiállítás a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában, Népeimhez, első világháborús családi történetek a kiállításnak a címe. A Brémer Kúriában tekinthető meg, ez a múzeum épülete, és egy vándorkiállításnak szánták, amelyik majd a tervek szerint 4 évig járja a világot, egész pontosan Szlovákiát és magyar területekre is szánják, ezért a kiállítás szlovák és magyar nyelvű feliratokkal készült. Egy átfogó projektnek a része, amely a kor dokumentumait gyűjti össze, folyamatosan bővülő digitális adatbázissal, és amelyik jelen esetben itt éppen 8 embernek a sorsát mutatja be, személyes történetét az első világháborúhoz kapcsolódóan. Természetes, hogy Matson Ernő is szerepel közöttük, hiszen a kiállításnak most otthont adó épületnek maga is a lakója volt. De például August Schweighofer egy másik személy, akiről a kiállítás szól, és a további 6 személy is olyan személy, aki az első világháborút életével különböző szempontok szerint tudja bemutatni. Egyébként maga a kiállítás 3 teremre oszlik, az első kiállítási tér a monarchia térképét helyezte a középpontba, táblák és vitrinek láthatók a falak mentén, és ezeken láthatók a különböző történetek. A 2. terem hadászati szempontok szerint készült, elsősorban az osztrák-magyar hadsereget és annak a csatáit akarja bemutatni, de például találkozhatunk olyannal is, ahol az orosz hadsereg betöréséről van szó a mai Szlovákia területére, illetőleg a Kárpátokba, illetőleg fényképanyagok között nagyon érdekes képek láthatók a szemben álló hadsereg katonáiról, az ő felszerelésükről, és a telepi körülmények között készített lőszerekről is, és az erre szolgáló felszerelésről is. Somorjánc, Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren voltak fogolytáborok, ez a következő egysége a kiállítás bemutatásának, illetőleg foglalkoztak a hátországgal, a propagandával és a hadirokkantakkal is. A kiállításnak a képe is szokatlan és az első világháborút idézi, amennyiben szöges drótból készült drótakadályok, megtöltött zsákok, korabeli lövész árkok idézik fel a hajdani kort, vesztőfonatokkal is kiegészítve, úgyhogy valóban úgy érezheti, úgyhogy valóban időutasnak érezheti magát a látogató. Van még egy nagyon izgalmas része a kiállításnak, volt egy érdekes újság, című újság, és ez hirdetett fotópályázatot, katonáktól kértek fotókat, a tábori körülményekről, csatákról, a tűzvonalból, és nagyon sok képet is kaptak, ebből is látható itt egy válogatás. Ha már az első világháborúnál tartunk, akkor Budapesten az OTP Bank pénzügytörténeti gyűjteményére is szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik a 2014-18 között kiadott pénzeket mutatja be, illetőleg kiáltvány is található itt, valamint katonai és hadifogoly táboroknak a bemutatása, meg hadikórház is, illetőleg olyan emléktárgyak, amik ehhez az időszakhoz köthetők. Természetesen a kiállítás törzsanyagát, értékpapírok, a 8 kibocsátást megért hadikölcsönkötvények, részvények és egyéb dokumentumok teszik ki. És a világháborúhoz kapcsolódóan, de immár a második világháborúhoz kapcsolódóan, Légi veszély, közlekedési múzeum című kiállítást is szeretném kiemelni. Ez a Budapesti Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban tekinthető meg, és bemutatja azt, hogy a második világháborúban milyen károkat szenvedett a közlekedési múzeum, aminek következtében 22 évet kellett várni, hogy újból kinyithassa a kapuit. De a bomba találat, ami a közlekedési múzeumot érte, nem csak az épületben tett kárt, hanem a műtárgyállományban is. Ezúttal most olyan különleges dokumentumok is láthatóak lesznek, amik máig, sőt örök életükre magukon viselik a bomba találatnak a nyomait. Egy kicsit művészeti térre térve, Budapesten a Magyar Műhely Galériára is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Láng Eszter Engrám, Honvágy a paradicsomból című kiállítása tekinthető meg, amelyben egy hosszú utat mesél el saját maga útját a paradicsommal kapcsolatban, ami egy regény, aminek az ötletét egy könyvből merítette, Honvágy a paradicsomba című könyvből, és a tárlattal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy azt az utat járja be, amely a pasztelltől az elektrográfiáig és az installációig vezet. Tehát a lírai kezdettől, a színek vonából, a fekete-fehér éles ellentétének kemény világába. Másik modern művészeti kiállítás szintén Budapesten a Magyar Írószövetség épületében is megtekinthető, Siska Szabó Hajnalka Kék szonáták című kiállítása. Ő aradi képzőművész, aki tanít is mellette, és az Erindi művésztelepnek a vezetője. Képzőművészettel hosszú évtizedek óta foglalkozik, 1992-ben végezte el végül az Aradi Művészeti Iskola festészet és grafika szakát, és a későbbiek során sem maradt hűtlen. Ehhez a Szegedi Tudományegyetem rajzszakára járt például, illetőleg művészeti táborokban, mint például a kétegyházi tábor, ahol 1990 és 2000 között rendszeresen megfordult, de Pesszentlőrincen, a Balaton partján, illetőleg a Békési művésztelepen is jól ismerik. Magyarországon is több alkalommal kiállított, most tehát az ő képei tekinthetők meg, melyeknek ihletője az esetek jelentős részében maga a természet. Illetőleg a kék szonáták nem véletlenül kék, hiszen a kék szín igen gyakori ezeken az alkotásokon. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár Vármező galériájában is látható kiállítás, itt pedig Bene Csilla, az élet sokszínűsége, ahol a képekből meghittség, kiegyensúlyozottság árad, legalábbis első pillanatban, meg a kísérletező kedv, ami a művésznőre jellemző. Alaposabban megfigyelme azonban kiderül, hogy nagyon is sok mozgás van ezekben a látszólag álló képekben, ugyanis többnyire azt a mozzanatot ragadja meg, ami a cselekvés előtti pillanatot jellemzi,
azt a pillanatot, mikor már ugrásra készen, tetre készen áll az ember. Bene Csilla képein az érzések dominálnak, és ez a harmónia, illetőleg a harmóniára való törekvés jellemzi őket. A szombathelyi képtárban Morvai László grafikusnak a kiállítása tekinthető meg, aki grafikusként indult, majd tűzzománc technikával alkotott élete hátra levő részében általában többnyire. Egyébként 1997-ben alakult meg a Tűzzománc Művészek Magyar Társasága, és ennek mindjárt az elnöke is lett, hiszen aktívan részt vett a létrehozásában. De emellett nem lett hűtlen a grafikához sem, tervezett és rajzolt, könyvborítót, könyvillusztrációt metszett, és készítette nagyméretű tűzzománc munkáit, melyek különböző hivatalokban is megtekinthetők, lehet látni például Hévízen vagy Ópusztaszeren tűzzománcát, de a budapesti rendőr főkapitányságon is. Végül a gyerekekre gondolva a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Varázserdő kiállítására hívnám fel a figyelmet. Kövesd a titokzatos gömböket, ez az alcíme, nem véletlenül, ezen gömbök mentén haladva kell nyomozni egy különleges, alakot váltó, mindig más és más formájú boszorkány kell, varázslót kell megtalálni, aki alakváltó, mint mondtam. Közben susogást is lehet hallani, elsősorban az avar susogását, illetőleg egy mesebeli kalandon keresztül nagyon sokfelé elkalandozni a mezőgazdasági múzeumban. A kaland során az erdő különböző lakóival lehet találkozni, növényeivel ugyanúgy, és feladatoknak a megfejtésével lehet előbbre haladni, tájékozódni, hogy nyakon csíphessék ezt a bizonyos varázslót. Belépéskor játéklapot kapnak, hogy azon könnyebb legyen végigkísérni a dolgokat, illetőleg a kiállítás folyamán nem csak feladatot oldanak meg, hanem játszanak is, hiszen maga az egész kiállítás egy óriási társas játék. Előzetesként a Bajor Gizi Színész Múzeum Bors néni színpadon című művére szeretném felhívni a figyelmet. 1994 és 2014 közötti időszakot öleli föl. Az egyetemi színpadon 1980-ban volt az ős bemutatója a Bors néninek, és azután is többször bemutatták. Nos, ezeket a bemutatókat, illetőleg az ős bemutatónak az anyagát gyűjtötte össze az intézmény, a Színháztörténeti Múzeum, és ezeknek a segítségével idézik föl a több mint 20 éves előadás sorozatot. A kiállításhoz pedig drámapedagógiai foglalkozás kapcsolódik, melyen kedve szerint mindenki részt vehet előzetes bejelentkezés után. Ha valaki viszont a Bajor Gizi Színész Múzeumban van, ez a kiállítás egész pontosan 29-én fog nyílni, akkor a díva színész nő Lukács Margit, Mészáros Ági, Tolnai Klári 100 kiállítást is érdemes megnézni, illetőleg a Szenvedélyek szikrája, a Valószerű csábításai című kiállítást, amely színpadi karakterfestészetnek a jelmezeit, kellékeit mutatja be. Most mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.